Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, Istenünket, keressük a vele való kapcsolatot, 42. Zsoltárunkat énekeljük első verszakával. Foglaljuk el helyünket, testvéreim! Ma estére megkért, felkért bizonságtevőnk, Tóth László Levente megbetegedett, csobánkai testvérünk, ezért most ez elmarad. Így folytatjuk énekléssel istentiszteletünket, 299. dicséretünket, énekeljük valamennyi verszakával. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom most először Jeremiás próféta könyvéből, a könyv 23. fejezetéből, a 9-től a 22-ig terjedő verseket. a prófétákról. Összetört a szívem, reszket minden csontom. Olyan vagyok, mint a részeg, és mint aki bortól lett mámoros, de ha az Úrra és szent igéjére gondolok, mert tele van az ország házasságtörőkkel, átkozódás miatt gyászol a föld, és szárazzak a puszta legelői. Törekvésük gonosz, erejük a jogtalanság. Proféta és pap egyaránt elvetemült, még házamban is megtalálom gonoszságukat, így szól az Úr. Ezért síkossá válik útjuk, a homályban elcsúsznak és elesnek rajta, mert veszedelmet hozok rájuk, büntetésük esztendejét, így szól az Úr. Samária profétáinál botrányos dolgot látok. Baál nevében profétálnak és félrevezetik népemet, Izraelt. Jeruzsálem profétáinál borzasztó dolgokat látok. Házasságtörők, hazugságban élnek, bátorítják a gonosztevők, ezért senki sem tér meg gonoszságából. Olyanok előttem minnyája, mint Sodoma, lakói pedig, mint Gomora. Így szól tehát a seregek ura a proféták ellen. Örömmel etetem meg őket, és méreggel itatom meg őket, mert Jeruzsálem profétáit terjesztik, az elvetemültséget az egész országban. Ezt mondja a seregek ura. Ne hallgassatok a proféták szavára, amikor profétálnak nektek. Bolondá tesznek benneteket. Saját szívük látomását hirdetik, nem azt, amit az Úr mondott. Váltig mondják azoknak, akik megvetnek engem. Azt mondja az Úr, hogy békességetek lesz. És ezt mondják mindazoknak, akik megátalkodott szívük szerint élnek. Nem jön rátok veszedelem. Mert ki volt jelen az Úr tanácsülésén, ki látta őt, és ki hallotta igéjét? Ki figyelt igéjére, és hallgatta engedelmesen? Íme az Úr forgószele, lángoló haragja árad, mint kavargó szélvész kavarog a bűnösök feje fölött. Nem szűnik meg haragja, amíg el nem végzi, és meg nem valósítja szíve szándékait. Az utolsó napokban értitek majd meg ennek az értelmét. Nem küldtem-e profétákat, mégis igyekeztek. Nem szóltam hozzájuk, mégis profétáltak. Ha a tanácsülésemen ott lettek volna, akkor az én igéimet hirdették népemnek, megtérítenék őket gonosz útjukról és gaztetteikből. Amen. Isten áldása legyen az ige hallgatóin, befogadóin, megtartóin, jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, ma este is, amikor hallottuk ezeket a szavakat, amelyek tőled való szavak, megremeg a mi életünk. Nem csak a proféta Jeremiásnak az élete és a szíve remegett meg, amikor hallotta a te igédet, hanem a miénk is. Kemény, ítéletes szavai ezek a te igédnek. És persze, amikor prófétáról, vagy pásztorról, az Úr szolgájáról van szó, akkor gyakran úgy látjuk és úgy értjük ezeket a szavakat, mint mikor tükröt ad valaki a kezünkbe, és önmagunkat látjuk. Csak magunkat. a magunk üres beszédeit, gondolatait, a magunk üres frázisait, amelyeket úgy mondogatunk másoknak, ami hitünkről, reformátusságunkról, meggyőződésünkről, és közben pedig a tartalom mögött nincs ott az életünk. Üres. Most nem a szívünk üres, hanem a beszédünk üres, Urunk. Engedd, hogy ebből hozzád térve, hozzád fordulva, hirdessük a te kegyelmedet, meghívásodat önmagadhoz. Hadd legyen számunkra fontos a te fiadnak, Jézusnak szava, jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek, mert az én igám könnyű, az én terhem gyönyörűséges, tanít a te fiad. Úrunk, engedd, hogy ezen az estén, ezen a valódi őszi estén most oda forduljunk hozzád, kiterítsük a mi életünket, lelkünket, hadd lásd a mi szívünket, hiszen ebben az igében is többször olvastuk a szívnek a fontosságát, és hát, hogy megértsük a te szavadat. Istenek szent lelke, kérünk, hogy úgy vezesd a te igédet, szavadat, úgy vezesd a mai ige hirdetést és ige hallgatást, hogy az ne csak egy elvi eszme futtatása legyen a mindennapoknak, ne csak egy jó tanítása legyen a te dolgaidnak, hanem kézzelfogható, apró pénzre váltott valósága a mindennapoknak. Az, hogy megéljük, megcselekedjük a te igédet, szavadat. Jézusért kérünk, hogy hallgasd meg imádságunkat. Amen. Testvéreim, még egy igét olvasok a Királyok első könyvéből, a harmadik fejezetből. A harmadik fejezetnek választott igéiből. Akkor éjjel megjelent Gibeonban az Úr. Salamonnak álmában jelent meg, és ezt mondta Isten. Kérj valamit, és én megadom neked. Salamon ezt felelte. Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én apámmal, ahogyan ő is hűségesen és igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a nagy szeretetet megtartottad iránta, és fiút adtál neki, aki a trónján ül ma is. Most pedig, Uram, Istenem, apám Dávid után királlyát tetted a te szolgádat, de én még egészen fiatal vagyok, nem értek a kormányzáshoz. És a te szolgád választott népet között van, amely olyan nagy nép, hogy meg sem lehet számolni, nem lehet számba venni. Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Amen. Kedves testvérek, az elmúlt estéken néhány lépcsőt, egészen konkrétan kettő lépcsőt járhattunk be a szívvel kapcsolatban. Onnan indultunk, megtanultuk talán magunk is, hogy amikor a Szentírás a szívről beszél, és hallottátok Jeremiás próféta könyvében is, és hallottuk most itt a Királyok könyvében is Istennek igéjét, hogy milyen fontos is a szív, akár Dávidnak az Istenhez odatért szíve, a hazatért szív, a megváltott élet. De igazából a szív nem pusztán egy vagy két dolgot jelent, hanem magát, az egész embert. Salomon király egészen fiatalon lett Izrael királya. Uralkodása elején ezt mondta neki az Isten, kérj valamit, megadom neked. Tanulságos, hogy nem kérésével kezdi a királya válaszát, hanem előbb hálát ad Istennek a nagy tetteiért, azután utal arra, hogy ő hogyan is lett király, hogy ő nem is akart igazából király lenni, majd bevallja nagyon őszintén, hogy ő alkalmatlan erre a vezető feladatra. Ezért azt kéri Istentől, hogy képes legyen mindig megérteni azt, hogy mit akar Isten a néppel. Hogy kormányozza őt az Isten, és hogy ő általa a nép is jó irányba menjen. Milyen fontos ez a kérdés, akár személyes életünkben, a mindennapokban, hogy jó irányba tartson a mi életünk. Jó irányba tartson a mi családunk, jó irányba tartson a mi gyülekezetünknek az élete, jó irányba tartson a mi népünknek, nemzetünknek az élete. Hogy világos legyen a mindennapokban Isten akarata. És bizony ennek vannak eszközei, az Ószövetségben ott vannak eszközként a királyok, ott vannak eszközként a proféták, és ott vannak eszközként, hogy egy pici kitekintést adjunk ma még Ezékiel szavai szerint, ott vannak a pásztorok is. Mind-mind azért van, hogy a rábízottak azok megfelelően tápláltassanak, jó helyre kerüljenek, épüljön az életük, és mondjuk ki, most már bátran Isten akaratát követhessék el. Az a jelző, amit itt olvasunk, egyébként csupán itt egyedül a Szentírásban, a Királyok könyvében, márhogy ez a jelzős összetétel, hogy engedelmes szív, ez csak itt szerepel ebben a formában. Azt jelenti, hogy hadd legyen az én életem halló, értő, és hadd legyen az én életem értelmes élet. Isten valóban úgy jelenjen meg a mindennapokban, hogy egész bensőmet irányítja. Azt mondja Salamon, adj nekem egy olyan lehetőséget, hogy mindig értsem a te szavadat, és hogy mindig engedelmeskedjek neki, hogy mindig meg tudjam majd mondani azt általad, Uram, nem magamtól, általad, Uram, hogy melyik út merre vezet, hogy különbséget tudjak tenni jó és rossz között. Hát ezért imádkozik Salamon engedelmes szívért. És már értjük, talán mindannyian közel is érezzük magunkat ehhez az imádsághoz. Hiszen a mindennapi életben, a hitgyakorlatban, a vallásgyakorlásban, reggeltől estig szinte ezekben a kérdésekben nekünk is döntenünk kell, Uram, mi az, ami a te akaratod, mi az, ami jó, mi az, ami helyes. Vajon különbséget tudok-e tenni általad a jó és a rossz között? És ez azért fontos kérdés, mert az ember általában éppen a fordítottját akarja megtenni. függetlenné akar válni az Istentől. A saját akaratát igyekszik megvalósítani. És amikor függetlenedik az ember az Istentől, akkor megtompul az ő hallása, és amikor megtompul az ő hallása, akkor megfogy a bizalma is Isten irányába. És inkább a saját szívére kezd el hallgatni. Isten igazságát akarjuk-e megérteni, vagy a saját magunk szavát, gondolatát? Bízol-e Isten jóságában? Bízol-e Istennek a szavában, hogy tud engedelmes szívet adni nekem is, és neked is, amely eligazít az életnek az útvesztőjében, és segít eligazítani másokat is? Kérsz-e ilyen szívet? Milyen drámai és valóban félelmetes volt Jeremiás próféta könyvéből a 23. fejezetet elolvasnunk közösen, és itt hallgatnunk Istennek a szavát. Azt kérdezi a próféta ebben a fejezetben, hogy vajon mi lett a prófétatársakkal? Mit kezdtek el hirdetni? Miről beszélnek? Azt mondja Jeremiás, hogy csak engedetlenséget hallok mindenfelől. Az Isten iránti engedetlenséget hallom a szájukból. Megtévesztő, amit beszélnek. És azt kérdezi a próféta, szinte Istennel együtt, vajon ott voltak-e a tanácskozáson? Hallották-e az én akaratomat? Hallották-e az én szavamat? Vajon, kérdezi, engedelmesek voltak-e ők valaha? Oda sokszor a mi kérdésünk Istennel szemben a miért. Miért, Uram? Miért van ez? Miért ez a világom? Miért ez az én sorsom? Miért ez az én küldetésem? Miért ez az én terhem, nyomorúságom, fájdalmam, Istenem? De sokan vannak, akik azon töprengenek a szószoros értelemben, hogy megéri-e keresztjénnek lenni. Nem azon, hogy meghallják-e Isten szavát, mert Isten szavát azt meghallja az ember. Isten kijelenti önmagát. Hanem azon töprengenek, hogy vajon érdemes-e úgy élni, hogy Isten megváltoztatja az életemet. Megváltoztatja a mindennapokat. Ha vajon a hit által megtörténik-e az engedelmesség az én életemben, szívemben? Mert Isten arról beszél, hogy amikor magához fogadott bennünket, akkor nem egy olyan elvárás listát adott nekünk, amely elvárás listában mi mindig csak azt mondhatjuk, hogy nem felelek meg ennek, nem felelek meg ennek, nem felelek meg ennek. Hanem azért engedelmeskedek az élő Istennek, mert ő, Isten, engem szeretett. Mert ott van a szívemben a hála. Egyszer hallottam egy történetet, régi időkre kalauzol el, amikor egy úr valahol az ókorban a rabszolgája felé egy hatalmas gesztust tett, és ezzel a gesztussal felszabadította, és azt mondta, mehetsz, tiéd az élet, szabad ember vagy. És akkor ez a rabszolga azt mondta, hogy ha én szabad ember vagyok, ha most valóban szabaddá lettem, és azt tehetek, Uram, amit akarok, akkor követni szeretnélek téged. Akkor veled szeretném élni az életemet, nem kényszerből, Nem azért, mert ezt mondja a parancsolat, ezt mondja a törvény, hanem azért, mert hálás a szívem, azért, mert szabadságot adtál nekem. A teljesítmény helyett a hála az, ami engedelmes szívet adhat az embernek. Látjátok, Salamon király is, amikor imádkozott, megköszönte Istennek mindazt a csodát, amit vele tett, és a kérése az volt, hogy a mindennapokban a kormányzásnak, a vezetésnek a felelősségében ott legyen az engedelmes szív. És amikor azon elmélkedünk, hogy mit jelent engedelmeskedni Istennek, akkor nekünk nem kell nagyon messzire mennünk. Nekünk látnunk kell Jézus Krisztust. Látnunk kell a mi megváltónkat. Azt mondja Pál apostol a rómaiakhoz írott levélben, mert ahogyan egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká. Azaz azt mondja, testvéreim, Istennek az igéje, hogy van alternatívája a bűnnek. Van választási lehetőségünk, mert a bűn az az engedetlenség, az a lázadás, a hit pedig az engedelmesség. Jézus Krisztus engedelmessége az, ami igazzá teheti az embert. Jézus Krisztusnak az engedelmessége, Atyám, legyen meg a te akaratod. Jézus Krisztusnak a keresztje az, ahol egészen pontosan látjuk azt, hogy egészen haláláig engedelmes volt az Atyának, és ott megfizette a mi bűneinknek büntetését, megfizette a mi engedetlenségünknek az árát. Igen, ebben az értelemben Jézus Krisztus igazsága az engedelmesség. Nem véletlenül mondja megint másutt Pál apostol a rómaiaknak, nem tudjátok, hogyha valakinek a szolgálatába álltok, akkor engedelmességre kötelezett szolgái vagytok annak, mégpedig vagy a bűn szolgái a halálra, vagy az engedelmesség szolgái az igazságra. Íme, a bűn nagy alternatívája, választási lehetősége, ellentéte az engedelmesség. És nem véletlenül mondja újra másutt a Szentírás az Új Szövetségben, a zsidókhoz írott levélben, jól lehet, ő a fiú szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet, és miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Testvérem, az engedelmesség az az üdvösségnek a kérdése. Ami megváltunk, engedelmes volt. Ami megváltunk, éppen ezért üdvösséget szerzett neked, és üdvösséget szerzett nekem. És ez azért fontos, kedves testvérek, mert igaz, ami életünkben, a másik törvény, ez pedig a vetésnek a törvénye, hogy amit vet az ember, azt is aratja. Az engedelmesség megtanít bennünket Isten imádatára minden körülmény közepette. Ó, de sokszor itt vérzünk el. ezen a ponton vérzünk el. Mert lehet szépeket mondani, lehet szépeket hallani, lehet jó dolgokról beszélni, hogy mi történik egy Isten tisztelete, mi történik egy gyülekezetben, mi történik az egyházban, mi történik az én életemben. De vajon kész vagy-e arra, hogy ez szerint élj? Kész vagyok-e arra, hogy én mindig erről beszélek, hogy ezt hirdetem? Kész vagyok-e arra, hogy az engedelmesség a szívemből fakadjon? Kész vagyok-e Krisztust szeretni? Kész vagyok-e Krisztust minden körülmények közepette megtartani? A zsidókhoz írott levélben, a 11. fejezetben olvasunk a hithősökről. Meglepőek azok, akik itt meg vannak említve, ebben most nem tudunk részletesen belemenni, de ilyeneket olvasunk, hogy hit által történik valami. Hit által készített bárkát Noé. Hit által engedelmeskedett Ábrahám. Hit által tartotta meg a páskát Mózes. Hit által omlottak le Jerikónak a falai. A hit és annak következménye az engedelmesség összetartozik. Hit, hogy leomlik Jerikó fala, és leomlott. Hit, hogy Isten készít egy nagy bárkát, a kegyelemnek hatalmas nagy uszáját, hajóját, ahol megmenekülhet az élet, és nekifogott, és elkezdte tenni, cselekedni. Persze tudom, hiszen erről beszéltünk, hogy a hit mindig megelőzi az engedelmességet, de a hitnek a következménye az engedelmesség. Ezt nem lehet megspórolni, anélkül hamis a mi kereszténységünk, hamis a mi életünk, rossz a védjegyünk. Vissza kell vinni. De nem azért, mert rosszat ajánlottak, hanem azért, mert rosszul valósítottuk meg. A nyáron, amikor a feleségemmel el szoktunk menni a szabadságunk ideje alatt, vasárnaponként, más gyülekezetekbe igét hallgatni, akkor mindig az ember olyan örömmel lép be egy másik gyülekezet templomába. Sőt, néha annak is örül, hogyha nem ismerik meg, hogy ott van. Én szívesen megyek, bevallom őszintén, azokba a templomokba, azokba a gyülekezetekbe, amelyek abban az értelemben vannak a környékünktől, hogy Salgótarjántól Százhalombattáig vannak. És akkor ott megpróbálunk egy picit elbújni, ha sikerül, valamikor nem sikerül. Néhány évvel ezelőtt voltunk egy gyülekezetben, az erdőkertesi református gyülekezetben voltunk, az egész családunk ott volt a gyülekezetben, és akkor a lelkipásztor, kedves jó barátom, szolgatársam így köszöntötte a gyülekezetet, hogy áldás békesség, kegyelem néktek és békesség, és azt mondja, és köszöntjük Mátyás király esperes urat. Hát, hogy mint Mátyás király megjelent az esperes, ez volt, hogy köszöntjük Mátyás király esperes urat. Na hát, volt egy kis értetlenség, mi ott kuncogtunk egy kicsit. Gyerekkorunktól a feleségemmel együtt van egy kedves erdőkertesi pedagógus presbiter ismerősünk. Zsófi néninek hívják, vagy Zsófika, aki hogy szólítja, már nyugdíjas pedagógus. És egy picit már megromlott a látása. Szemüveget hord, és azon mondja az istentisztelet után, hogy azon gondolkodtam egész istentisztelet alatt, hogy milyen esperes van itt. Ki van egyáltalán itt esperes? Azt én nem látok itt esperest a templomba, de ott székek vannak, de ott az első vagy második sorban látok két 40-es fiatalt, három gyerekkel. Na, azokat nem fogom kiengedni a templomból, amíg nem beszélek velük. És amikor kifelé mentünk, akkor meglátott bennünket, és persze megölelt minket, hogy hát most már tudja, hogy ki az az esperes, aki megérkezett erre az Isten tiszteletre. És picit ilyen inkognitóban voltunk 60-ban, és ott ennyire sem ismernek, mert azért erdőkertes az a gyerekkorunknak a része. Tudjátok, veresegyháziak vagyunk, az erdőkertesiek azok hosszú-hosszú évtizedekig a veresegyházi gyülekezetbe jártak. Hát Zsófikát is onnan ismerjük mi, hogy gyerekkorunktól együtt voltunk a templomban. Csak miután önállósodott a gyülekezet, most már önálló közösségbe járnak, találkozunk minden évben kétszer vagy háromszor valamilyen alkalmon. De 60-ban nem ismerik az embert. Ott az ember megérkezik, be tud ülni szépen, és leül a második, harmadik, ötödik padba. Senki nem szólt hozzánk egy árva szót sem. Egészen addig, ami meg nem érkezett, a lelkipásztor, Tatai István testvérünk, aki persze felismert, és rögtön odajött, és rögtön intézkedett, és szólt a gyülekezet gondnokának, hogy gondnok úr is jöjjön oda még az istentisztelet előtt, behívta a feleségét, és hát így megszűnt az inkognitó. De ott azon az istentiszteleten, Isten nagyon őszintén és nagyon személyesen beszélt velem, vagy beszélt velünk. Hát azon az Isten tiszteleten ez a kérdés fogalmazódott meg, amiről ma, illetve tegnap és tegnap előtt beszéltünk, hogy vajon hol van a mi szívünk? Hol van az én szívem? Hűségesen szolgálom-e az én Uramat, Jézus Krisztust? Vagy én sem mentem el a tanácskozásra, én sem kérdezem Istennek az akaratát, Istennek a szavát, és engedetlen az én szívem. Az ember számára mindig drámai az a pillanat, amikor nem a reprezentáció, nem a külső, hanem Isten személyessége jelenik meg. És ott ráadásul azon az Isten tiszteleten, ahol a megtört szívről, a megtért szívről és az engedelmes szívről szó volt, meg volt terítve az Úr asztala is. Mert kedves testvérek, amikor Isten a mi életünket, szívünket a kezébe veszi, akkor arra felelnünk kell. És a mi Isten tiszteleti formáink, én egyébként nagyon szeretem ezeket az Isten tiszteleti formákat, nem is nagyon szeretném magát, az Isten tiszteleti jelleget megváltoztatni, nem azért, mert szeretek beszélni, hanem azért, mert szerintem ez szép, nemes, Isten dicsérő. De ki kell lépni, és a keresztény ember életében, a református keresztény ember életében, az, amikor kilép, az éppen az az úrvacsora közössége. Hogy ezt én komolyan is gondolom. Hogy Isten új szívet teremthet bennem. Hogy ez valóság, amit Jézus Krisztus adott, hogy helyettem, miattam, értem, meghalt és feltámadott. Hogy ott van, hogy megízlelhetem, hogy érzem, amilyen biztosan érzem a kenyeret, és amilyen biztosan érzem ott a nyelvemen a bornak az ízét, olyan valóságos Jézus Krisztusnak a kereszthalál megtörtént. Ki kell mozdulnunk, engedelmeskednünk kell, el kell fogadnunk a szószoros értelemben, ki kell nyújtanunk a kezünket, és azon az úton kell járnunk, oda kell mennünk. Jézus Krisztushoz. Lépnünk kell felé, és utána pedig vissza kell térnünk, haza kell mennünk, be kell ülnünk a padba. Nem úgy van ám az, hogy jó itt lenni, hanem meg kell élni. Engedelmes szívben kell megélni azt, amit Isten mondott. Mert az, amiről az elmúlt 3 napban szó volt, az nem így dőlt el, hogy valóság lett az életemben és a te életedben, hanem a javított ajtón túl. Ennek az istentiszteletnek a záró képe Calvin Jánosnak a nagy évszázadok óta mondott jelmondata volt. Cor meum tibi offero domine prompte et sincere. Szívemet felajánlom neked, Uram, áldozatul, és én itt mindig azt hittem, hogy itt Calvinnak a jelmondatában egy időhatározó van, azaz, hogy azonnal. Persze, igen, a döntésre hívás az ilyen, azonnal. De a lelkész felhívta Tata István a figyelmet arra, hogy ez nem időhatározó, hanem módhatározó. A prompt kifejezés, amit mi így használunk, hogy rögtön most, az a latin nyelvben, kinyitottam ma a szótárat, megnéztem, a latin nyelvben azt jelenti, hogy szívemet úgy ajánlom fel neked, Uram, hogy az látható legyen. Hogy annak legyen látványa, értsétek jól, nem látványosságáról beszélek, de hogy láthatóvá válik az én hitem. Meg azt is jelenti, hogy készségesen. Meg azt is jelenti, hogy elszántan. Meg azt is, hogy engedelmesen. Hogy itt nem csak egy pillanatról van szó, nem csak egy percről van szó, nem csak egy életérzésről van szó, hanem itt arról van szó, hogy örökké, vagy sohasem. Szívemet, mint áldozatot felajánlom neked, Uram, engedelmesen. És a másik szót már talán jól fordítjuk, jól mondjuk, őszintén, kendőzetlenül, hamisítatlanul. Neked, Uram Istenem. Igen, kedves testvérek, ha a szívünk ami Urunké, Istenünké, ha a mi szívünk Jézus Krisztusé, akkor nem kötünk az engedelmesség tekintetében kompromisszumokat. Nem alkudozunk. Nem azt mondjuk, hogy 80% Uram neked, 20 nekem, 95 neked, 5 nekem. Hanem minden, vagy semmi. Hát ez az, amire Isten bennünket hív. És ezért legyen a mi imádságunk, könyörgésünk. Uram, adj nekem engedelmes szívet. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Urunk Istenünk, szerető mennyei hédesatyánk Jézus Krisztus által. Áldunk és magasztalunk téged, hogy te arra tanítasz bennünket, hogy amikor meghallottuk a te szavadat, amikor te egészen újat adtál a mi életünkbe, amikor új szívünk lett, akkor ezt nem egy percre adod, hanem mindig hűségben, engedelmességben. Urunk, engedd meg nekünk, hogy az életünk hozzád kötődő legyen. Mert így tudjuk meglátni, és így tudjuk megállni a mindennapokban azt, hogy mi a jó és a rossz közötti különbség, és így tudunk megállni a rossz úton, és így tudjuk követni a jót. Kérünk, hogy az igének ne csak meghallói legyünk azok is, de a megélői, a megcselekvői is. Nehogy úgy járjunk, mint ahogyan az evangélium tudósít egy ifjúról, aki gazdagsága miatt nem tudott követni téged. Nehogy úgy járjunk, hogy 3 nap után, 3 év után, 30 év után Jézus is szomorúan tekintsen ránk, hogy még mindig nem értem, még mindig nem érted, még mindig nem követsz engem. És ad személyesen nekünk is, hogy amikor igét olvasunk, igét hirdetünk, bizonságot teszünk, akkor ezt mindig engedelmes szívvel tehessük. Szolgálatunk jellemzője minden körülmény között a te fiadtól tanult és megélt engedelmesség legyen. Így könyörgünk, Urunk, mindazokért, akik hallották itt helyben, vagy akár az interneten keresztül is ezeket az igehirdetéseket. A döntő változás, gondolat néhány perc múlva történik majd, hogy komolyan vesszük-e, amit te mondtál. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért. Imádkozunk a kórházi ágyon lévőkért. Imádkozunk azokért, akik vizsgálatra, vagy gyógykezelésre várnak, vagy műtétre várnak. Imádkozunk hozzád, Urunk, azokért, akik intenzív osztályon vannak, és talán zihálva veszik a levegőt. Imádkozunk, Urunk, az időseinkért, gyászolóinkért. Imádkozunk hozzád, Urunk, ami csobánkai, pomázi, budakalászi, szentendrei testvéreinkért. Imádkozunk, Urunk, népünkért, nemzetünkért, református egyházunk egészéért. Adj engedelmes szívet nekünk. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy meghallod a mi csendes imádságunkat. Fiad így tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Testvéreim, záró énekünket énekeljük, 287. dicséretünket valamennyi verszakával.
Yeah.
maradjunk még egy pillanatra helyünkön, kedves testvérek. Mielőtt Isten áldását vesszük, néhány hirdetést hadd tegyek. Az egyik, az első hirdetés, hogy jövő héten szerdán, tehát pont egy hét múlva, 6 órakor nem evangelizációnk lesz, hanem egy teológiai esténk. Dr. Pecsuk Otto, a Károli Gáspár Református Egyetem, tehát a mi református egyetemünk hittudományi karának, a teológiájának a docense érkezik hozzánk, és a reformáció és a rómaiakhoz írott levél kapcsolatáról fog egy órás előadást tartani. Néhány kérdést előre is írhatunk neki, hogyha van kérdésünk a rómaiakhoz írott levéllel kapcsolatban. A második, hogy kiránduló körünk majd október 25-én 14 órai indulással, jól mondom, 13 órai indulással fog budapesti levéltárba indulni. 25 fő jelentkezhet erre az alkalomra, egy 25 fős a csoportunk. Kalmár Ilona testvérünknél tehetjük ezt meg Ilikénél. Végül, de nem utolsó sorban, a presbitereknek megérkezett az új presbiter újság. Kérem legyünk figyelmesek, lilával van ráírva a nevünk, kicsit majd a fényes lapot meg kell döntenünk, hogy lássuk, hogy kié vigyük magunkkal bátran. Vegyük Isten áldását! Mindezek után az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal, hogy lakozzék a Krisztus hit által a ti szívetekben. Amen. Áldás békesség.